Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Széchenyi István Egyetemen. Nagyon örülünk, hogy újra igen sokakat köszönthetünk itt, hiszen sokakat érdekel a mostani téma. Úgy is mondhatnám, hogy abszolút helyén való, hogy itt a Győri Széchenyi István Egyetemen beszélünk a jármű diagnosztikáról, hiszen erről lesz most szó. Biztosan a jelenlévők közül sokan tudják, hogy Győrt szokás a hazai járműipar fővárosának is nevezni. Köszönhető ez például a jelenlévő autógyárnak, vagy különböző beszállítói köröknek, de itt a Széchenyi István Egyetemnek is az eredeti hivatása az elsődlegesen a műszaki témák és a járműiparra épül. Ma már kicsit úgy vagyunk az autókkal, mint a mobiltelefonokkal, meg a laptopokkal, számítógépekkel, mindennek kinek van olyanja, mint az e-mail cím. Lehet, hogy persze ez a fiatalabb korban annyira még nem érzékelhető, de aztán, ahogy az ember egyetemista lesz, sőt, felnőtt, akkor elképzelhetetlen szinte az élet nélküle. És egy járműipari szakember mondta nekem egyszer, hogy az autó, mint olyan, már egy olyan bonyolult fogalommá vált, hogy szinte nem is lehet így komplexitásában leírni, hogy mi az, hogy autó. Annyira sok berendezés, alkatrész van benne, és aki elkezd foglalkozni mélyebben, majd akár egyetemistaként, és aztán mérnökként, szakemberként, vagy akár autószerelőként az autóval, az azzal találja magát szembe, hogy tényleg egy olyan bonyolult dolog, hogy csak specializálódni lehet, hogy valaki a futóművel foglalkozik, valaki a motorral. A következő előadás ehhez képest azért mégis próbál valamilyen átfogó képet nyújtani arról, az előadóval már beszélgettem, hogy tényleg csak röviden tud majd minden egyes témát érinteni, hiszen annyira összetett, de arra tesz majd kísérletet, hogy megismerjük, hogyan lehet a járművet valóban közelebbről megismerni, és az a jármű, ami megy az úton, az természetesen néha elromlik, diagnosztizálni kell, hogy mivel a probléma, és aztán megjavítani, hogy hogyan lehet ezt szakmailag hitelesen tenni. Erről hallgassuk meg most dr. Lakatos István docens urat. Kérem, hogy tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, hogy megelőlegezték ezt a bizalmat nekem. Szeretettel köszöntök mindenkit. Örömmel látom, hogy milyen sok fiatal tölti meg a padsorokat. Különösen az tölt el örömmel, hogy egy száraz műszaki témáról kezdünk el beszélgetni, idézőjelben mondom, hogy száraz, és mennyi hölgy ül a padsorokban. Néhány hallgatónkat is látom, tehát úgy látom, hogy azért egy kicsit vegyes a csapat. Nyilván, mivel junior egyetem, itt az a célunk, hogy leendő hallgatóként a középiskolás korosztályt majd itt köszöntessük a padsorokban. Én megpróbálom ezt megelőlegezni most már itt a társaságnak. Tételezzük fel, mintha önök az egyetem hallgatói lennének. Tehát olyan stílusban próbálom a továbbiakban folytatni a témát. Kezdjük egy mottóval. Ugye a cím az a doktor autó, vagy merre tart a jármű diagnosztika. Hogy miért doktor autó, az majd a következő diából ki fog derülni. Hát a mottó az, amiről a moderátor úr már beszélt, hogy van egy ókori mondás, egy latin mondás, ez a navigare necesse est, amit mindenki ismer, ugye hajózni szükséges. Hát ezt ha átfordítjuk a mai korra, akkor azt mondanám, hogy nem csak hajózni szükséges, hanem egyáltalán közlekedni szükséges, közlekedés nélkül nincs élet. Ha közlekedünk, akkor járművekkel, műszaki produktumokkal kell dolgoznunk, azok meghibásodnak. Tehát ezeket mindenképpen javítani kell, de hogy milyen téren kell javítani, ahhoz hibát kell keresnünk, ehhez kell a diagnosztika. Akkor lássuk, hogy mi a diagnosztika. Megint kicsit az ókori gyökerekhez. A diagnózis az egy görög szó, gyakorlatilag ez az orvosi analógiát használva, itt már a doktor autó egy kicsit érthetővé válik, az egy megkülönböztető felismerés, valamely folyamatnak az okának a megkeresése, megtalálása, definiálva az egészet műszaki nyelven. A járműdiagnosztika olyan állapotvizsgálat, amelyet műszerrel végzünk, ugye azért tettem ide egy nagy egyest, tehát műszeres méréstechnika, és a szerkezet lényeges megbontása nélkül, orvosi analógiát használva, nem a szikét használom, hanem valamilyen műszert kötök a páciensre, tehát nem fájdalmas. Tehát a doktor autó címet emiatt adtam ennek az előadásnak, hogy a továbbiakban itt is erről a fájdalommentes vizsgálati módról teszünk majd pár említést. Én úgy képzeltem el a továbbiakat, hogy pár példán keresztül, pár jellegzetes példán keresztül egy-egy területről szeretnék egy átfogó képet adni. Nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy adott esetben a hallgatóság kíváncsibb legyen, és adott esetben majd a végén elmondott szakok vagy szakirányok valamelyikére beiratkozzon, és itt a kíváncsiságát kielégíthesse. Lesz majd egy kérdésem, kicsit a hangulatot szeretném oldani, tehát betettem egy ilyen tréfás videót. A videó nem magyar nyelvű, de a szövegre nem kell figyelni, angolul egyébként alá van feliratozva, és szeretném majd megszavaztatni a csapatot. Tehát az aktivitást én nem úgy gondolom, hogy most ilyen kérdezfelelekbe megyünk át, hanem inkább majd egy bizonyos ponton felteszem azt a kérdést, hogy amit látunk a képen, azt az előző definíció alapján önök diagnosztikának tartják-e, vagy nem. És ezt a kérdést felteszem az elején meg a vége felé, majd nagyon rövid lesz a videó. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan fognak erre válaszolni vagy szavazni. Tehát itt arról van szó, hogy jön egy motoros, megkérdezi, hogy hány óra. És ugye az úriember látható módon valamilyen állapotvizsgálatot végez, és az állapotvizsgálat után megmondja, hogy mennyi az idő, megkérdezi a motoros, hogy igen, pontosan, tényleg annyi. Hogy látják, ez diagnosztika vagy nem diagnosztika? Tehát végzett egy állapotvizsgálatot, kiszavaz arra, hogy diagnosztika. Látom, visszavonta. Nagyon jó, tehát ez nem diagnosztika ebben az állapotban. Nézzük tovább a filmet. Ugye motoros még egyszer megkérdezi, állapotvizsgálat, kijelentés. És akkor, hogy honnan tudja? Ugye, ha az óra műszernek tekinthető, akkor talán azt mondhatom, hogy most ha fölteszem a kérdést újabb szavazásra, akkor az igenre kiszavazna ebben az esetben? Tehát, hogy diagnosztika-e? Ugye van egy óra, tehát egy órát néztünk meg, azt mondtuk, hogy műszeres állapotvizsgálat, nem bontottunk meg semmit. Tehát gyakorlatilag most már egy kicsit változott a dolog. Annyi talán a következtetés, hogy nem minden az, aminek első pillanatban látszik, tehát a körülményeket ismerni kell. Komolyabbra fordítva. Gyakorlatilag a diagnosztika az autó fejlődésével együtt indult. Hát amikor elindult, akkor inkább méréstechnika volt, aztán eljutunk majd valahova, ami a végén az előadásomnak fog körvonalazódni. Én pár példát szeretnék felvázolni, nyilván nagyon sokféle módszer, nagyon sokféle eljárás van. Nézzük meg azt a diagnosztikát, vagy annak egy fajtáját, vagy példáját, ami a közlekedés biztonsággal foglalkozik. Megint induljunk el a múltból, ugye valamikor elindult a járműveknek a fejlesztése, ugye több mint 100 éve már autóról beszélhetünk, aztán ezek az autók egyre korszerűbbek, egyre gyorsabbak lettek. Ha gyorsabb lett, akkor felértékelődött az, hogy a futóművek, a kerekek beállítása milyen, hiszen az autót szeretnénk jól irányíthatónak tudni, az autót szeretnénk biztonságosnak tudni. Nyilván ehhez kell valamilyen kezdeti beállítás, ami elállítódhat. Ezt meg kell mérni, ez a futómű vizsgálat vagy futómű diagnosztika. Műszeres, megbontás nélküli, tehát valamit rá kell szerelnünk az autóra. Ezt itt 67-ben a Beisbart cég, aki ennek egy prominens ennek a futómű diagnosztikai iparágnak, még úgy oldotta meg, hogy optikai elven, mechanikai elven, valamilyen skálákkal mérte a futómű jellemzőket. Aztán a következő lapon megmutatom, hogy ebből a ős történetből, megtartva az alapelveket, tehát azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy a kiskanálban a mélyedést azt nem kell mindig újra felfedezni, tehát néha az alapelvek leporolása, átdolgozása a korszerű kívánalmaknak megfelelően kitűnően alkalmas. Miről van szó egy futómves mérés technikánál? Ugye a keréknek vannak beállítási szögei, nem megyek bele mélységében, annyi elég belőle, hogy ezt egy Descartes-féle merőleges koordinátarendszerben vizsgáljuk. Ugye ez szerintem mindenkinek ismert eddig. Tehát függőleges koordináta mentén vizsgáljuk a keréknek a dőlési helyzetét, illetve egy vízszintes vetülésségben vizsgáljuk egy másik vetületi szöghelyzetét. Hogyan tudjuk ezt vizsgálni? Hát ugye a függőleges helyzet az, mivel mérhető nagyon egyszerűen, de megint kitettem egy ilyen régi szerkezetet, mondjuk ezt egy múzeumban is láthatnánk, az inga az egy tökéletes szerkezet, az inga az mindig beáll a gravitáció irányába. Tehát az inga az jó arra, hogy mi a függőleges irányt ezzel meg tudjuk becsülni. Ugye a másik kilátható kis szerkezetünk az egy közismert dolog ugyancsak, ha itt a képből ez felfedezhető. Ugye vízmértéket sokan láttak már, hát ezt inkább libellának hívjuk itt a műszaki nyelvben. Ez meg a függőleges, emerőleges irányt tudja nagyon pontosan előállítani. Hát ezeket alkalmazták régen mechanikus változatban a műszerekben, aztán ebből optikai irányba fejlesztettek pontosabbá téve, exaktabbá téve a műszereket, és eljutottunk oda, hogy ezeket az elveket használjuk ma is, de a műszereket elektronizáltuk. És nyilván a számítógép az nem maradhat ki a történetből, számítógéppel összekötjük a műszereket. Hogyan történik ez? Ugye itt megint van egy kis történet, hogy a kezdet-kezdetén mindenféle mechanikus tartószerkezetekkel a kerékre felhelyeztük a libellát vagy az ingát, és mindenféle trükkökkel, tehát menetes állítási lehetőséggel, szögskálával megnéztük, hogy milyen helyzetben állnak a kerekek. Ugye ez adott esetben pontos, de nehézkes, időtrabló, nehezebben reprodukálható, lépni kellett. A következő lépés az volt, hogy valamilyen optikai szerkezettel próbálták ezt jobbá tenni, javítani. Az inga úgy jelent meg, hogy a táblát, a mérőtáblát, amin a skála van, azt ingaszerűen függesztették fel, és arra egy mérővetítővel, fénysugárral vetítették rá a keréknek az állás szögét. Tehát az inga ott van, benne van az optika, kitűnően működik a rendszer. Még egy brosúrával menjünk odébb, ugye variációk egy témára. Ez a műszer, ez már egy egész korszerűnek mondható optikai műszer. A belső felépítésében én nem mennék bele, mert nem akarom mutatni a társaságot. Egy a lényeg, hogy egy tükröt függesztettek fel ingaként. Ugye a tükör beáll függőlegesen. Rávetítek valamilyen fénysugarat, a fénysugár visszaverődik, egy skálán mutat valamit. Ha a szerkezet függőlegesen áll, akkor a nullára mutat rá a műszer. Ha megdöntöm a szerkezetet, mondjuk a kerék dőlése megdönti magával ezt a mérőfejet, akkor az inga továbbra is tartja a függőleges helyzetét, de ugye a házhoz képest elbillen, a skálán nem nullát látok már, hanem valamilyen szöget, ez a szög a keréknek a dőlési szöge. Tehát optika. De az inga benne van. Ez se elég, nyilván manapság már ez sem mondható korszerűnek. Nézzük meg, hogy mi ennek a mai állása ennek a technikának. Hát gyakorlatilag a mai korszerű futómű állító az kicsit olyan, mint a hétfejű sárkány, nem hétfejű, hanem négyfejű. Ez azt jelenti, hogy az autó négy kerekének mindegyikére teszünk fel mérőfejet. A négy mérőfej egymással kommunikál. Itt én ezt a kommunikációt ezekkel a piros vonalakkal bejelöltem, tehát ez az autó körül kifeszít egy négyszöget. Ugye a négyszögnek a szögmérését azt el tudom végezni a mérőfejekkel. Megint elemi geometriára szeretnék visszautalni. Ezzel a helyzetek valamilyen szinten már mérésre kerülnek. Ennek is volt egy úttörője, amikor ezt a iránykifeszítést, itt látható a fotó, sárgával meg kékkel jelöltem be a vonalat, gumizsinórokkal feszítették ki. Ez egész egyszerűen annyit jelent, hogy a mérőfejekbe beépítettek potenciométereket. Ez a elfordulási szöghelyzetet tudta érzékelni. És hogy a potenciométer beálljon a kerekek által meghatározott helyzetbe, egy egyszerű gumizsinórral összefeszítettem őket. Ugye az berántotta őket a szöghelyzetbe, és a műszerem mutatta azt, hogy hogyan állnak a kerekek. Ez már túl mechanikus. Az itt látható szerkezet, ez egy CCD kamera nevű szenzor, ami a futóműállító műszereknek, az infrás futóműállító műszereknek az egyik lelke. Van benne egy inga, ugye ha megint visszagondolunk, akkor az ingától nem bírunk elszakadni. Az inga az egy infrainga, tehát egy infra fénykibocsátó inga, amelynek a sugara az gyakorlatilag mindig függőlegesen áll be, nyilván a mérőfej doboza az fordul a kerék állásának megfelelően, és egy IC-n ennek a beérkezési helyzetét érzékeljük, átküldjük a kompjúterbe, és szög helyzetként ezt meg tudjuk jeleníteni. Ezek a műszerek ugye már így néznek ki, a mérőfejek itt még vezetékesen vannak a számítógéppel összekötve, Ugye manapság már a vezetékeket se annyira szeretjük. Egy korszerű műszer látszik itt, ami egy antennával rádiófrekvenciásan küldi a jelet a műszerbe. Tehát minden egység külön életet él. Mérőfejek, központi egység, nem botlom bele a zsinórba, és ugyanúgy működik. Tehát itt láttunk egy vonulatot, ugye a kérdés az volt, hogy merre tart a jármű diagnosztika. Hát a mechanikustól, tehát az egyszerű tömegfelfüggesztésű ingától eljutottunk az infraingáig, és ez az infrainga gyakorlatilag ugyanazt csinálja, mint a mechanikus inga, de már a számítógépemnek küldi a jelet, sokkal más kiértékelési és mérési lehetőségeket lehetővé téve. Tehát ez a jelen, de semmi sem olyan egyértelmű, ez már kiderült a filmbejátszásnál, mint amilyennek látszik. Ugye ez egy nagyon jól alkalmazható elv, de van egy másik elv is, meg sok más. Érdemes erről is egy pár szót ejteni. Itt is egy korszerű műszer látszik. Ugye azt mondtam az előbb, hogy 4 mérőfej kell. Ennek nem 4 mérőfeje van, hanem 4 mérőtáblája. A John Bean cég fejlesztése, de aztán már más cégek is gyártják ezt a licensz alapján. Ez azon alapul, hogy a kerekekre olyan mérőtáblát teszek rá, ami prizmaszerűen van kialakítva. Azt tessenek elképzelni, hogy van egy fekete háttér, a fekete háttéren vannak körök. Ugye a körök azok fehérek, fényvisszaverő felülettel, és ezt veszem szemből egy kamerával. Ugye az emberi szem milyen, hogyha egy körrel szembe állok éppen merőlegesen, körnek látom. Ha a táblát elfordítom, itt látszik, hogy a jel azt mutatja, hogy függőlegesen fordítom el, függőleges tengely körül, akkor torzulnak a körök, tehát a kör az kör marad, csak én nem körnek látom, hanem ellipszisnek. Ugyanez megtörténhet, hogyha viszintes tengely körül fordítom el a táblát. Ugye megint ellipszis látok, csak a nagy tengelye viszintes. Általános esetben itt látható módon egy térbeli tengely körül fordul el a tábla. Akkor ellipszist kapok, aminek a nagy tengelye a függőlegessel valamilyen szöget bezár, és van valamekkora nagy tengely, kis tengely aránya, ami egy fix méretű körből lett. Most ennek megint megvan a matematikája, nem akarom itt a matematikát belevinni és elrontani az érdeklődésüket. Lényeg a lényeg, hogy ennél a mérésnél annyit kell tenni, hogy az autót 20-40 centivel előre gurítom. A kerekek forgása nyilván a beállítási jellemzőktől függ. Ez meghatározza, hogy a tábla milyen tengely körül fog elfordulni a kezdeti állapothoz képest. A kamerák szemből veszik a köröknek a torzulását, és a körök torzulásából kitűnően a futómű beállítási jellemzőket ki fogják számítani. Óriási előnye, hogy vezetékmentes, hát ugye elektronika sincs benne, akkor milyen vezeték kellene. Ha egy mérőfejet leejtek, akkor azt a műszert azt vagy kidobhatom, legalábbis a mérőfej részét, vagy újra kell hitelesíteni, kalibrálni. Hát ennél olyan nagy baj nem történik, ha ezt a mérőtáblát leejtem. Tehát vannak előnyei, hátránya is van nyilván, mert csak előnyök nincsenek a világon, az ára az még elég magas ennek. Tehát az elterjedésének ez gátat szab. Egy brosúrával tovább. Ugye a járműveknél az emberek többségét a teljesítmény az lázba hozza. Tehát egy autónál, ugye a fékrendszerről nem szoktunk elismerően beszélni, de arról, hogy milyen erős motor van benne, hogy megy az az autó, hogyan gyorsul, milyen képességei vannak, hát az már a 6 éves kisfiamat is lázba hozza, hogy az autónk az hány lóerős és milyen képességei vannak. Most egy autót, ha meg szeretnék mérni, akkor általában a hibák is terhelés alatt lépnek fel. Tehát érzem azt, hogy 80-nál megtorpan az autó, amikor gyorsítani szeretnék. Beviszem a műhelybe, ugye alapjáraton megmérik, hát lehet, hogy hibát nem találják meg, mert azt a terhelési helyzetet nem tudom visszahozni terheletlen állapotban. Ugye műszereket meg országúton nehezen tudnék rákötni. Hát kell valami, amivel ezt át tudom hidalni. Itt a diagnosztika laborunknak egy részlete látszik, tehát ez az egyetemi diagnosztika laboratórium. Egy görgős teljesítménymérő pad van itt beépítve. Itt abból kell kiindulni, hogy az itt látható görgő felületek közé járok be a járműnek a hajtott kerekével. Ugyanúgy vezetem az autót, mint az országúton, tehát felkapcsolok, gázt adok, gyorsítok, lassítok. Annyi a különbség, hogy a terhelést nem a légellenállás, a gördülési ellenállás adja, hanem ebben az esetben a görgőkön adom át a kerékre. Nyilvánvaló valamilyen terhelő szerkezet fogja nekem a görgőt úgy terhelni, ahogy én szeretném, meg ahogy az autónak a paraméterei előírják. Ez a terhelő szerkezet, ez szaknyelven egy fékgép, ami be van építve ebbe a padba. Még egy dolog, amit látszik, és kék nyilakat bele is húztam ide, hogy az autó, ha meg van terhelve, akkor a menetszél hűti. Tehát ha én megyek 100-zal az autóval, akkor jelentős menetszél hűtése van. Ha én a padon megyek ugyanolyan terheléssel 100-zal, akkor megfőzhetném a motort idézőjelben, mert nincs meg a hűtése. Tehát mindenképpen ventilátorokkal a hűtőhőcserélőt is, meg az olajteknőt is illik hűteni, hogy az autóm a vizsgálatokat kibírja. Tehát a körülmények azok nagyjából ilyenek, kiértékelés, kijelzés természetesen számítógépes, tehát ez már azt hiszem, hogy fel sem merül, hogy ne számítógépes legyen. Hogy működik ez a pad? Hát a padnak nyissuk fel a tetejét. Itt van egy kisebb ábra, ami kinagyít egy részt. A görgők más nézetből vannak, itt a végén látszik egy érdekes szerkezet. Ezen az érdekes szerkezeten körbe ezek a fehér hengerek, ezek gerjesztő tekercsek, ezeket árammal tudom gerjeszteni, egy jelentős mágneses teret hoznak létre. Attól függ, hogy mekkora árammal gerjesztem, attól függ a térnek a erőssége. A tekercseket két oldalról, mint egy szendvicset, ezt úgy kell elképzelni, körbevesz két masszív öntött vas tárcsa. Ezek vannak összekötve a görgővel, tehát ha én hajtom az autóval a görgő hajtja ezeket a tárcsákat, közben gerjesztem a villamos tekercseimet, és a mágneses erőhatás az gyakorlatilag ellentart ennek a szerkezetnek, és ezt az ellentartó erőt, ezt egy megtámasztással, egy erőmérő cellával megmérem. Ezt hívják úgy, hogy vonóerő, amit megmértem, ez az az erő, amivel a jármű a talajon hat, és az ellenállásokat leküzdi. Felmerül a kérdés, hogy nyilvánvaló, hogy van vonóerő, ez nagyon szuper, de ha úgy műszakilag szoktunk beszélgetni, vagy akár laikus körben szoktunk beszélgetni az autóról, nem annyira a vonóerő érdekel minket, nyomaték vagy teljesítmény sokkal inkább, de az is érdekel, hogy milyen sebességgel megy a jármű. Hát ugye meg kellene mérni a sebességét. Itt a nyilak által mutatott helyeken be vannak építve görgőfordulatszám érzékelők, amellyel ezeknek a mérő görgőknek a pillanatnyi fordulatszámát meg tudom mérni. Na most, ha ezt a pillanatnyi fordulatszámot meg tudom mérni, akkor egy illusztrációt itt adok hozzá, hogy milyen a hatás ennek, egy ilyen autó megy a padon. Akkor felmerül a kérdés, hogy ebből hogy lesz járműsebesség. Erre van-e valakinek tipi esetleg itt a középiskolai tanulmányok kapcsán, fizika tantárgy kapcsán? Tehát van egy görgőm, hogy a görgő felületén érintkezik a kerék a görgővel. Az egyik görgő az támasztó görgő, tehát ott nem ébredt terhelő nyomaték. Költői volt a kérdés, nem akarom provokálni önöket. Mondom a választ. A görgő fordulatszámából kiszámolom a görgőnek a kerületi sebességét, és feltételezem, hogy annál a görgőnél, ahol nem adok át terhelést, a kerékabroncsnak a kerületi sebessége ugyanakkora. Most ha az autót az útra képzeljük, a kerék kerületi sebessége a jármű haladási sebességével megegyezik. Tehát gyakorlatilag a kérdés egyik részét megoldottuk, van jármű sebességünk a fordulatszámból. Fölteszem a második költői kérdést, hogy lesz ebből teljesítmény. Ugye mértünk erőt, mértünk fordulatszámot, abból lett sebesség. Hát itt a jó öreg esít, ha esi mértékrendszert, ha elővesszük, akkor gyakorlatilag a keréken leadott teljesítmény az a erő szorozva a sebességgel. Nyilvánvaló mértékegységeket passzítani kell, mert a járműtechnikában nem a méter per szekundumot szoktuk használni, hanem a kilométer per órát, és kilovattban szeretnénk a teljesítményt megkapni, nem wattban. Aki erre kíváncsi, az otthon levezetheti, most itt időhiányban erre nem térünk ki. De a lényeg, hogy a pad ilyen nagyon egyszerű összefüggésekkel működik. Még egy kérdés felmerülhet, hogy hogy tudok hajszára olyan terhelést adni egy autóra, amilyen az országúton érné. Tehát ugye az autó itt áll a padon, hűtöm, és én azt szeretném, hogyha ugyanakkor a terhelés hatna a padon az autóra, mondjuk ha 80-nal nyomom a gázt adott sebességfokozatban, mintha kint mennék az országúton egy sima felületű aszfalton, és egyenletesen haladnék az autóval. Hát ugye ezt úgy hívják, hogy azt a üzemállapotot, ami az országúton fennáll, az adott autóra a padon vissza kell állítanom, modelleznem kell. Nyilván ez valamilyen országúti kísérlet kell. Aztán, ha megvan ez az országúti kísérlet, akkor ha egy Volkswagen Golfot mértem meg ezzel a módszerrel, akkor akármilyen másik Golfot mérek, annak már a paraméterei a padon visszaadhatók. Ez is nagyon egyszerű, ez megint egy ilyen kis egyszerű fizika példa. Tételezzük fel, hogy az autónak van egy tömege. A tömegét ismerjük, hogy ez nem egy olyan nagy kunszt. Ha az autót hagyjuk lassulni, és mondjuk a lassulását meg tudnánk mérni, ugye a Newton második törvényét ismerjük, akkor az autóra F egyenlő M/A értékű tehetetlenségi erő hat. Ez a tehetetlenségi erő gyakorlatilag ezt szeretnénk mi a padon visszaadni. Tehát akkor egyszerű a recept, csináljunk egy táblázatot, a táblázatban vegyünk fel pontokat, ezekben a pontokban számoljuk ki az erőket, az erőket vigyük fel a sebesség függvényében egy koordinátarendszerben, és ezekre a pontokra fektessünk rá valamilyen függvényt. Ez a függvény ez egy négyzetes karakterisztika lesz, mert a légellenállás erővonzata a sebesség négyzetével arányos. Nagyon egyszerűen a mérést úgy szokás elvégezni, hogy megnézzük, hogy egy 10 km per órás intervallumban az autónak a lassulása hány szekundumot vesz igénybe. Ugye a delta V-ből, tehát a sebesség változásból meg az időből lesz lassulásunk. A tömeget ismerjük, ezzel az erőt ugye a nagyon egyszerű képletünkkel ki tudjuk számítani. Ezt a táblázat minden sorát kitöltve ábrázoljuk, ráfektetünk egy függvényt, és utána ennek a függvénynek az együtthatói, ez az ABC-vel jelölt együtthatók, ezek az adott jármű típusra már jellemzőek. Tehát ezt már többet nem kell elvégezni, bármikor ilyen autót vizsgálunk, a rendszer készen áll. Kicsit gyorsítanom kell, mert látom, hogy az időm az rohamosan fogy. Teljesítménymérő padon mit tudunk még vizsgálni? Hát ugye fontos a teljesítmény, de ha ma foglalkozunk valamivel, klímaváltozás, környezetvédelem, akkor az emisszió, károsanyag emisszió értékét nem tudjuk elhanyagolni, meg a jelentőségét. A károsanyag emissziónak gyakorlatilag két mérési aspektusa létezhet. Az egyik az úgynevezett típusvizsgálat. Ez annyit jelent, hogy az autót a gyártás előtt, mielőtt engedélyezik, meg kell vizsgálni, és szigorú normák alapján engedélyeztetni kell, hogy gyártható-e. A másik vizsgálat meg a hatósági vizsgálat az üzemben tartással összefügg, hogy nyilván minden elhasználódik, időközönként meg kell nézni, hogy hozza-e azokat a paramétereket, amelyeket tudnia kell. Hát ez mondjuk egy hatósági műszaki vizsgán, gyakorlatilag aki vitte vizsgára az autóját, annak ez már előforduló esete volt. Mire kell a teljesítménymérő pad? Ugye a típus vizsgálatnál azt csinálják, hogy a statisztikailag meghatározták az emissziótechnikai szabályzás kezdetén, hogy az autók többségét milyen terhelések érik. És ezen terhelések alapján képeztek egy művi ciklust, egy menet ciklust, amit minden autónál ugyanazt alkalmazzák, hogy reprodukálható legyen. Ennek itt kinagyítva látszik egy városi része. A dolog úgy történik, hogy a padon beállítom az adott autónak az országúti terhelését, hogy hogyan határozzuk meg, azt az előbb már kiveséztük. És az autóval, ez egy olyan, mint egy jó komputeres játék, megy az időskála, és én az autóval nyomom a gázt, végig kell vezetnem a pontot ezen a diagramon, ami úgy történik, hogy amikor ideérek, akkor itt egyes fokozatba kapcsolva, akkor a gázt kell adnom, hogy éppen ezen a vonalon menjen fel ez a mérőpont, ami ugye nyilván a görgősebességgel össze van kötve. Ezen a ponton itt tartanom kell a sebességet, itt lassítanom kell, tehát minden szakasznak megvan az a jellemzője, hogy hányas fokozatban, mekkora sebességgel, mekkora gyorsulással kell az autót vezérelnem, és amikor elvégeztem ezt a tesztet, amelynek négy ilyen városi szakasza van, meg egy országúti, jellemezve azt, hogy a városi üzemállapot, meg a városi emisszió sokkal kritikusabb, meg sokkal érzékenyebbek vagyunk rá, hiszen direktben terhel minket, akkor ennek a végén egy mintavételi zsákban összegyűjtöttük az autó által kibocsátott teljes kipufogógáz mennyiséget, ebből megmérjük azt, hogy szénmonoxidból, szénhidrogénből és egyéb veszélyes komponensekből mennyit bocsátott ki az autó, és ez lesz a típus vizsgálatnak a jellemző adata. Még egy lépéssel hátrébb, hogyan változott ez a szabályzás? Ez megint érdekes lehet, és döbbenetes számértéket fogunk itt látni. Valamikor ez a euró 1, euró 2, euró 3, stb.-vel félmérjelzett szabályzás ugye elindult 93-ban. Hát azt, ha megnézzük, akkor ez már közel 20 éve volt. Csináltam egy diagramot, ami azt mutatja, hogy az euró 1-től elindulva, most ugye tartunk az euró 5-nél, mennyit változott, mennyit szigorodott az előírás? Hát azt látjuk, hogy rengeteget. 95-97%-kal kevesebbet engedünk meg, mint 93-ban. És ugye ezt hozzá kell tenni, hogy ezt hogy lehet elérni, ezt a műszaki megoldásoknak kell követniük. A műszaki megoldások csak az elektronika alkalmazásával tudják ezt követni. De nyilván, ha bonyolultabbá válik az autó, akkor bonyolultabbá válik a vizsgálat, a diagnosztika is, tehát ez paralel vizsgálandó. A diagnosztikának kialakult időközben egy új ága, ezt úgy hívják, hogy fedélzeti diagnosztika. Tehát amiről eddig beszéltünk, az a úgynevezett off-board, vagy fedélzeten kívüli diagnosztika, az azt jelenti, hogy beviszem a műhelybe az autót, rákötnek valamilyen műszert, mérek valamit, arra van valamilyen határértékem, minősítem, és ha kell, beavatkozom. Kaliforniából kiindulóan már 88-ban bevezettek egy olyan rendszert, ami az autót folyamatosan felügyeli, független attól, hogy műhelybe viszem, független attól, hogy mit csinálok. Ez gyakorlatilag úgy működik, hogy a jármű irányító egységében, nevezzük most kompjúternek, irányító kompjúternek, beépítettek diagnosztikai eljárásokat, és ezekre a diagnosztikai eljárásokkal az elektronikusan irányított rendszereknek a működését figyelik. Pár szóval majd kitérek rá, hogy hogyan figyelik. És ha valami hiba történik az autóban, akkor erre figyelmeztetik a vezetőt. Az autóban, ha majd beülnek a családi vagy saját autóba, próbálják meg ráadni a gyújtás kapcsolót az autó beindítása nélkül. Látni fognak egy olyan lámpát, ami általában a mai korszerű autókban borostyán sárga színű, és egy kis motorszimbólum van benne, egy motorkörvonalrajz. Ez az OBD-nek az úgynevezett hibajelző lámpája. Ugye ez úgy működik, ha a gyújtást ráadom, akkor látom, hogy a lámpa világít. Ez azért jó nekem, mert akkor tudom, hogy ez a lámpa működik. Utána, ha a motort beindítom, akkor, hogyha az autójuk ilyen szempontból hibátlan, akkor a lámpa ki fog aludni. Na most, ha bármilyen hiba fellép a jármű emisszió szabályzó rendszerében, akkor az történik, hogy amikor a hibát észlelte a rendszer, akkor a hibára jellemző kódot eltárolja a hiba memóriába. Ugye ezt én nem tudom, mint vezető, meg nem is érdekel, meg nem is értek hozzá. De hogy én is tudjak róla, kigyújtja ezt a lámpát. Tehát amikor menet közben ez a lámpa világít vagy villog, az nekem azt jelzi, mint a jármű üzemeltetőjének, hogy szervizbe kell vinni az autót. Ugye ott a szervizben meg jön a másik oldala a diagnosztikának, hogy egy műszerrel ennek a hibának a jellemzőit ki kell csalogatni a hibatárolóból, és ennek alapján értékelni kell a hibának a jelenségét. Na most jelenleg ott tartunk, hogy ez az OBD egyes rendszer, ez elindult valamikor 88-ban Kaliforniában, aztán felváltotta a kettes változat 94-95 tájékán, és az Európai Unióban 2000-ben vezették be a benzinmotoros járművekre a kettes változatnak megfelelő tudású változatot, EUBD néven, tehát itt ez a zöld diagram ez azt mutatja, hogy Európában nálunk hol tart ez a helyzet. Hát jelenleg minden frissen gyártott autóban ennek az EUBD rendszernek benne kell lennie, ami egy fedélzeti diagnosztikával felügyeli a motornak az emisszióval összefüggő rendszereit. Hát, hogy milyen rendszerek vannak ilyenek, itt néhányat felsoroltam, csak hogy néhány közismertet mondjak, a katalizátort felügyeli, a lambda szondát felügyeli, meg minden egyéb olyan rendszert, mondjuk ha kimarad az égés a motorban, ugye az rontja az emissziómat, arra be van egyesítve a rendszer. Hogyan működik a fedélzeti diagnosztika? Nyilván ez egyetemi előadáson ez egy több órás témakör, itt csak a lényegét szeretném elmondani. Két módszerrel vizsgálja a rendszereket ez a fedélzeti diagnosztika rendszer. Az egyik az egy állandó felügyelet. Ugye itt abból kell kiindulni, hogyha valami nagyon fontos, és szeretném tudni, hogy mindig hibamentesen működik, akkor azt én folyamatosan figyelem. Ha valami mondjuk a kimenet szempontjából kevésbé fontos, akkor azt nem figyelem állandóan, mert ugye annyi energiát nem szánok rá, hanem mintavételezek. Tehát néha ránézek, megnézem, hogy működik-e, ha jól működik, hagyom. Utána egy idő után megint azt mondom, hogy ránézek, jól működik, oké. Ha nem működik jól, eltárolom a hibát. Tehát az állandó az ugye a kritikusabb rendszerek felügyelete, az alkalomszerű vagy sporadikus idegen szóval az meg a olyan rendszerek felügyelete, ami kisebb mértékben hat a kipufogógázok tartalmára. Nézzünk példát. Hát ugye a katalizátor az egy olyan egység az autóban, ami nagyon erős hatással van a kipufogógázok tartalmára, mérgező anyag tartalmára. Felügyelni kell. Hogy lehet felügyelni? Tehát ha most megnéznének egy olyan autót, amiben EUBD rendszer van, akkor abban lambda szonda, ami vizsgálja a kipufogógáznak a minőségét, az van kettő darab. Egy a katalizátor előtt, ami szabályozza nekem a motor működését, a motornak a keverék minőségét. Egy meg van mögötte, amit úgy hívnak, hogy ellenőrző szonda. Gyakorlatilag annyit teszek, hogy a szabályozó szondának a jelét az ellenőrző szonda jelével vetem össze, és ha a jelszintek között nagy a különbség, akkor rendben van a dolog. Ez abból fakad, hogy a katalizátor egyik funkciója, hogy oxidál. Mi kell az oxidációhoz? Oxigén. Itt a katalizátor előtt van oxigénem, a jelszintem magas. Ha a katalizátor jól működik, elhasználta az oxigént az oxidációhoz, a katalizátor mögött nincs oxigénem, jelszint alacsony. Tehát a működés jó, mert a két jelszint különbsége nagy. Ha a katalizátor nem működik jól, oxigénem marad utána is, mert nem tudta elhasználni, de a kipufogó gázom minősége az rosszabb marad. Mi történik a két jelszinttel? Közel azonos. Ugye ez egy folyamatos diagnosztika. Van egy másik rendszerünk, ugye a levegőben nem csak kipufogó gáz mérgező komponensek nem kerülhetnek túl nagy mértékben, hanem benzingőzse. Hát gondoljunk bele, hogyha a benzingőzt egy meleg nyári időben éreznénk, hát ugye az túl azon, hogy mérgező, az egy elég kellemetlen érzés. Emiatt a járműnek a tüzelőanyag tartályát nem szellőztethetjük a szabadba. Ugye valamennyi levegőt kell belevezetnünk, mert ha fogy a benzin, ha nem pótolnánk utána fölötte a levegőt, akkor behorpadna a tank, ugye vákum keletkezne fölötte. De ezt a levegőt nem a szabadból, hanem egy szűrő patronon keresztül, egy aktív szén patronon keresztül vezetjük be. Hát ennek a rendszernek a működése az nem annyira lényeges, mint egy katalizátoré, tehát alkalomszerűen végezzük a diagnosztikát. Emiatt itt ráviszünk egy vizsgálójelet a rendszernek a jellemzőjére, és megnézzük a reakciót. Ha a reakció megfelelő, akkor a rendszer azt mondja, hogy oké, megkapta a pipát. Ha a vizsgálójelre a reakciónk nem megfelelő, akkor eltárolja a hibát, kigyújtja a lámpát. Kicsit felgyorsítva a dolgot, mert fogy az időnk. A diagnosztika tehát úgy fejlődött itt ebből a 3-4 példából leszűrhető módon, hogy a hibafeltáró mérőeszköz, pusztán mérőeszköz a mai napig gyakorlatilag átalakult a fejlesztés eszközévé. Tehát most már gyakorlatilag az autógyárak fejlesztik ezeket a fedélzeti diagnosztikai eljárásokat, beleprogramozzák az autónak a kompjúterébe, és ezeket fogja majd a szerviz, ezeket fogja majd a javító szakember alkalmazni. Még egy érdekes szám, hogy egy felső kategóriás járműben ilyen számítógép, fedélzeti kompjúter lehet akár 70 darab. Most ha matematikailag megnézzük, hogy hány hiba lehetősége van egy ilyennek, az biliós nagyságrendű lehet, tehát ez egy roppant komplex dolog. Itt már az emberi diagnosztikai képességek nem mindig elegendőek ennek a végig bonyolítására. Tehát kell valamilyen vezetett diagnosztika, amelyben a tudásokat, a tapasztalatokat valamilyen adattárban tároljuk, és megadjuk a lehetőségét, hogy erre vissza tudjunk nyúlni. Ezt úgy hívjuk, hogy szakértői alapú diagnosztika. A dolog mondjuk úgy működhet, itt említettem a gyújtás kimaradást, ha kimarad a gyújtás, akkor nem ég el a benzin az autóban, nem ég el a benzin, az elégetlen benzint kipufogja a motor, szennyezi a levegőt. A gyújtás kimaradást úgy figyeli a fedélzeti diagnosztika, hogy a fordulatszám változását figyeli. Nyilvánvaló, ha egy henger kimarad, akkor dadogósabb lesz a motor működés, ezt a komputer érzékeli, és diagnosztizálja azt, hogy égéskimaradással jár a motor, tárolja a hibakódot, jelzi a felhasználónak. Itt látszik egy-két jel, hogy milyen kiugró jelszintek utalnak egy ilyen égéskimaradásra. Nyilván mi nem ilyen bonyolultan szeretnénk ezt látni, ha vizsgáljuk az autót, hanem valamilyen egyszerű utalásokkal szeretnénk erre információt kapni. Másik érdekes dolog lehet a modell alapú diagnosztika. Ez meg azon alapul, és ez inkább még kísérleti stádiumban levő dolog, de a jövőben, közeli jövőben ez már egyre inkább elterjed, hogy a rendszer működéssel párhuzamosan a rendszert leíró modellt futtatom. A modell ad nekem olyan eredményeket, ami a kívánt értékeket adja meg. A jeladók érzékelők megadják a tényértékeket. A kettőt összevetve tudom értékelni a rendszer működését. Hát itt a modell alapú diagnosztikára látszik egy apró séma, hogy egy motornak a működését matematikai jellemzőkkel, függvényekkel le tudom írni. A függvényeknek a bemenetei azok nyilván a motorra ráaggatott jeladókból jönnek. Kimeneti értékeket ad, a kimeneti értékeket pedig összevetem a tényleges működési értékekkel, és a működést meg tudom ítélni. Hova tart tehát a jövő, illetve már a jelen diagnosztikája? Hát mindenképpen az informatizáltsága fokozódik a diagnosztikai rendszereknek. A logikai alapú diagnosztika, a tapasztalati alapú diagnosztika fölé került. És ezt a kettő tényt én együtt kivetítem, akkor mindenképpen azt kell mondani, hogy a szakértői rendszereknek a kora az elérkezett. Tehát a felhalmozott tudást azt valahogyan hasznosítani kell, de erre megvannak már az eszközök. Hát itt ez az időskála is azt mutatja, hogy 1980-tól mondjuk egy egyszerű hiba kijelzés, hiba detektálás, 2005-től már átvált a távdiagnosztikára. Ugye a távdiagnosztika azt jelentheti adott esetben, hogy én az autót úgy is tudom figyelni különböző informatikai eszközökkel, hogy ott sem vagyok az autó mellett, hanem egyszerűen van egy adatcserém az autó és a mérőhely között. Hát ennek vannak különböző aspektusai, már az OBD rendszerek továbbfejlesztésénél ebben gondolkodnak, hogy ezt becsatornázzák az OBD3-as rendszerbe. Még egy érdekesség, ugye a diagnosztikai feladatok, azok látszólag egyszerűnek tűnnek. Tehát mérek valamit, összehasonlítom, jó, nem jó, eldöntöttem, megvan az eredmény. Ugye a dolog nem mindig ennyire egyszerű, mert van valamilyen hiba, hibát ki szeretném deríteni, mérésekkel nem biztos, hogy a komplex rendszereknél egyszerűen rá lehet jönni a hibára, és a vizsgálatok azt mutatták, hogy a komplex feladatok a nagy műhelyekben és a prémium kategóriánál jönnek elő főként. Ez abból fakad, hogy a prémium kategória, tehát a luxus autó kategóriája tele van tüzdelve elektronikával. Ahogy mondtam, ugye a hiba lehetőségek száma sokszorozódik. Ezeket az autókat általában nem a kis műhelyekbe, hanem a nagy műhelyekbe viszik el. Tehát azt lehet mondani, hogy egy ilyen nagy műhely munkájának a 25-30%-át már a diagnosztika tölti ki. És a diagnosztikának a jelentősége egyre fontosabbá válik. Nem csak ezekben a műhelyekben, hanem általában az autó javítás területén. Hát a fejlesztésnél itt gyakorlatilag a három ágnak a kölcsönhatása látszik, hogy oda-vissza megvan a kapcsolat. Nyilván ugye az egyik a fejlesztés, gyártás, ahova visszacsatolom a üzemi tapasztalatokat. A másik ág a fedélzeti diagnosztika, amikor az autó magát diagnosztizálja. És a harmadik ág az pedig a műhelyben végzett úgynevezett off-board vagy fedélzeten kívüli diagnosztika. És akkor itt a vége felé járva az autóval kapcsolatos beszállítóipar három nagyjának az idézete van kivetítve. Nem akarom felolvasni, ezt mindenki el tudja olvasni. A lényeg ezeknek az, hogy az autóban az elektronika szerepe fokozódik, az elektronika meg a mechanika szimbiózist alkot, és ez a szimbiózis ez már mechatronikai rendszert eredményez, ugye a mechatronika az elektronikai irányítás meg a mechanikának az együttműködése. Ezeket a rendszereket kell vizsgálnunk, diagnosztizálnunk a jövőben. És ugye a távdiagnosztikáról kettő képet vágtam még, és ezzel végére is érek itt, azt hiszem, hajszál pontosan 45 percben az előadásnak. Ugye a GPS-eknél a vezeték nélküli kommunikáció az már mindenkinek szinte ott van az autójában, tehát ez nem olyan utopisztikus. De az is megoldható a jövőben már, hogy az OBD3-ra vannak olyan tervek, hogy az autó, ha olyan hibát észlel, ami az emisszióra jelentős hatást gyakorol, akkor a hatóságnak küld egy hibaüzenetet, és ennek az elhárítására nem történik valamilyen beavatkozás, akkor kivonhatják a forgalomból a járművet. Tehát itt elég tág a terület. Ugye az informatika az nagyon gyorsan fejlődik, tehát ennek lehetőséget enged. De a távdiagnosztikában én azt is beleértem, hogy a műhelyek, mondjuk a gyárral, a gyárnak a szakértői bázisával, adatállományával tudnak kommunikálni, adott műszerekkel, adott lehetőségekkel, és az ottani tapasztalatokat megosztva be tudják emelni a napi munkába. Tehát a határa csillagos ég. Gyakorlatilag az autó fejlődésével a diagnosztika ugyanolyan arányban halad előre. Én nagyon bízom benne, hogy itt a múltról, jelenről, jövőről sikerült valamilyen gyors képet adni. Sajnos, mivel egy perc van már csak hátra, ennél több nem fér bele, de nagyon bízom abban, hogy az itt ülők közül páran majd beiratkoznak az egyetemi képzésekre. Engedjék meg, hogy kicsit hazabeszéljek. A közúti és vasúti nyelvek tanszékről jöttem. Gyakorlatilag nekünk vannak olyan szakirányaink a gépészmérnöki szakon, ami autós kimenetű, tehát járműgépész kimenettel bír. A műszaki menedzser szakon, tehát aki inkább egy kicsit menedzser irányba szeretne jönni, ott is van járműves szakirányunk, illetve szeptembertől indul egy vadonatú járműmérnöki szakirányunk, tehát tudunk palettát kínálni, ezen a palettán az üzemeltetésnek ez a fontos területe helyet kap. Én nagyon bízom benne, hogy ezekkel az érdeklődő arcokkal a padsorokban majd fogok találkozni. Nagyon köszönöm a figyelmüket.
Köszönjük szépen az előadást. Valóban átfogó képet kaptunk. Már látom, hogy egy kicsit így az óra végén érezzük magunkat, egy kicsit még hagyj kérjem, hogy mindenki maradjon a helyén, hiszen könnyen lehet, hogy valakiben megfogalmazódott kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban. Ha így van, akkor ezt szeretném, hogy jelentkezéssel jelezzük. Hogyha nincsen, akkor megköszönjük a jelenlétet. És legközelebb április 6-án találkozunk majd itt, amikor egy kicsit más vizekre evezünk, és a wellness, fitness, egészségvédelemről fogunk beszélni. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok, és köszönjük szépen előadónknak.